From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 181. félévi általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren található konferencia központból. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. Ezen az ülésen a zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni.
President Dieter F. Ugdorf, second council.
Dieter F. Ugdorf elnök, az egyház első elnökségének második tanácsosa vezeti ezt az ülést.
Dear brothers and sisters, we welcome you this morning to the fourth session.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket ma délelőtt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 181. félévi általános konferenciának negyedik ülésén. Köszöntjük és áldásunkat küldjük azoknak is, akik rádió, televízió, az internet vagy a műholdas közvetítés útján vesznek részt az eseményen. Tisztelettel köszöntjük a konferencián megjelent általános felhatalmazottakat és általános segédszervezeti elnökségeket. Ezen az ülésen a Tabernákulum kórus biztosítja a zenét, Mac Wilberg vezényletével, az orgonán Andrew Unsworth és Clay Christensen játszik. A kórus az imént a Szent Igéd vezéreljen című himnusszal nyitotta meg ezt az ülést. Most pedig a Vezess minket Jehova című himnuszt fogja énekelni. Az éneket követően a nyitóimát Paul K. Siborski Elder, a 70-ek tegnap felmentett tagja fogja mondani. A kórus azután elénekli a Nézzétek a rét virágai című dalt.
Our kind and gracious eternal Father in heaven.
Kedves, szerető örökkévaló atyánk, ma délelőtt azért gyűltünk itt össze, hogy hálát adjunk néked, és hálánkat fejezzük ki neked. A te fiadért, Jézus Krisztusért, és az ő engesztelő áldozatáért, melyet az egész emberiségért végzett. Nagyon hálásak vagyunk Monson elnökért, nagyon szeretjük őt, és az ő tanácsosait, a 12 apostol kórumának tagjait, és mindazokat, akik az egyház vezető kórumjaiban szolgálnak. Imádkozunk, hogy a te áldásod legyen mindannyiukon. Szeretetünket és hálánkat fejezzük ki az engesztelő áldozatért, mely az egész emberiség hasznára adatott a te fiad Jézus Krisztus által. Hálásak vagyunk a belévetett hit tantételéért, és a bűnbánat nagyszerű ajándékáért, valamint a szertartásokért és a keresztelésért, melyeket elnyerhetünk ezen a földön. Imádkozunk az összes misszionáriusért világszerte, hogy az ő engedelmességük és hithűségük által a lélek vezérelhesse őket, hogy megtalálják azokat, akik felkészültek, és hogy azok, akik felkészültek, érezhessék a te lelkedet. Nagyon hálásak vagyunk mindazért a bölcsességért és tanúságért, melyet azoktól hallhatunk, akik ma szólni fognak hozzánk ezen a csodálatos konferencián, és imádkozunk, hogy a Szentlélek hatalma által elnyerhessük mindazt, amit el kell nyernünk egyenként itt. Újra csak hálánkat fejezzük ki neked, Istenünk, és a te fiadért, és imádkozunk a te áldásodért, hogy rajtunk legyen, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you for this beautiful music.
Köszönjük ezt a gyönyörű zenét. Micsoda áldottak vagyunk, hogy hallgathatjuk a kórust. Az első beszélőnk ezen az ülésen Henry B. Eyring elnök, az első elnökség első tanácsosa lesz. Őt Robert D. Hales Elder, a 12 apostol kórumának tagja követi. Hales Elder beszédét követően Ted R. Callister Elder fog hozzánk szólni a 70-ektől. Eyring elnök.
I am grateful for this opportunity to speak to you.
Hálás vagyok a lehetőségért, hogy az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza általános konferenciáján szólhatok hozzátok ezen a sabbaton. Az egyház minden tagja ugyanazzal a szent megbízással rendelkezik. Akkor fogadtuk el ezt, és ígértük meg, hogy felnövünk hozzá, amikor megkeresztelkedtünk. A nagy mormon könyvebeli próféta Alma szavaiból megtudjuk, mit ígértünk Istennek, milyen emberré válunk, olyanná, aki hajlandó gyászolni azokkal, akik gyászolnak, igen, és megvigasztani azokat, akik vigasztalásra szorulnak, és Isten tanújaként állni mindig, és mindenben, és minden helyen, ahol csak van méghozzá egészen haláláig, hogy Isten megválthassa, és az első feltámadás részesei közé számlálják, hogy örök élete lehessen. Fenkölt megbízás ez, és dicső ígéret Istentől. Mai üzenetemmel biztatni kívánlak benneteket. A mormon könyve nem csak világossá teszi számunkra a megbízást, de tovább is visz minket az örök élethez vezető ösvényen. Először is megígértük, hogy jó szívűek leszünk. Másodszor megígértük, hogy Isten tanúivá válunk. Harmadszor pedig megígértük, hogy kitartunk. A mormon könyve a legjobb kalauz, ha meg akarjuk tudni, hol állunk, és hogyan végezhetjük még jobban a dolgunkat. Kezdjük azzal, hogy jó szívűvé válunk. A közelmúlt élményeire szeretnélek emlékeztetni benneteket. Sokan vettetek részt szolgálattételi napon. Világszerte ezerszám szerveztünk ilyet. Egy társaitokból álló tanács imádkozott azért, hogy tudja, milyen szolgálatot tervezzen. Arra kérték Istent, hogy tudhassák, kit szolgáljunk, milyen szolgálatot nyújtsunk, és kit hívjanak meg, hogy vegyen részt abban. Talán még azért is imádkoztak, hogy ne feledkezzenek el a lapátokról vagy az ivóvízről. Mindenek felett azonban azért imádkoztak, hogy a szolgálatot végzők és az abban részesülők is érezzék Isten szeretetét. Tudom, hogy ezek az imák legalább egy egyház községben válaszra leltek. Több mint 120 egyháznak ajánlkozott, hogy segít. 3 óra leforgása alatt átalakítottak egy egyház épület kertjét a környékükön. Kemény, de jókedvű munka volt. Az adott egyház lelkészei hálásak voltak. Akik együtt dolgoztak azon a napon, egységet és fokozott szeretetet éreztek egymás iránt. Némelyek még azt is mondták, hogy örömüket lelték a gazolásban és a bozótvágásban. A mormon könyve szavai segítettek nekik tudni miért. Benjamin király volt az, aki azt mondta népének, tanuljátok meg, hogy amikor embertársaitok szolgálatában vagytok, istenetek szolgálatában vagytok. Mormon pedig ezekkel a szavakkal tanított a mormon könyvében. A jó szívűség Krisztus tiszta szeretete, és örökké tart, és jó sora lesz annak, akiről az utolsó napon úgy találtatik, hogy rendelkezik ezzel. Az Úr betartja a nektek tett ígéreteit, ha ti is betartjátok a tieiteket. Ha ő érete másokat szolgáltok, akkor engedi, hogy érezzétek a szeretetét. Idővel aztán a jószívű érzések saját természetetek részévé válnak. És szívetekbe vésődik az, amiről Mormon biztosított. Ha egész életetekben kitartotok mások szolgálata mellett, akkor jó sorotok lesz. Éppen úgy, ahogy megígértétek Istennek, hogy jó szívűvé váltok, azt is megígértétek, hogy az egész életetekben, bárhol legyetek, az ő tanúi lesztek. A Mormon könyve itt is az általam ismert legjobb kalauz, amely segít nekünk betartani ezt az ígéretet. Egyszer felkértek, hogy beszéljek egy egyetem diplomaosztó ünnepségén. A dékán szerette volna, ha Gordon B. Hinckley elnököt hívják meg, de ő éppen nem ért rá. Így a meghívás hozzám került. A 12 apostol kórumának egyik frissen elhívott tagja voltam. A hölgy, aki meghívott, aggódni kezdett, mikor jobban megismerte apostoli kötelezettségeimet. Felhívott telefonon, és elmondta, hogy most már tudatában van annak, hogy kötelességem szerint Jézus Krisztus tanújának kell lennem. Azután határozottan kijelentette, hogy amikor náluk beszélek, ezt nem tehetem meg. Kifejtette, hogy egyetemük mindenféle vallási elvekben hívő ember tiszteletben tart azokat is, akik tagadják Isten létezését. A végén megismételte, itt nem tehet eleget a kötelességének. Azért érzékenyülök el ennyire, mert akkor is elérzékenyültem, amikor ezt meghallottam. Amikor letettem a kajlót, számos lényegi kérdés merült fel bennem. Mondja meg az egyetemnek, hogy nem teszek eleget a megállapodásnak, és nem tartom meg a beszédemet. Csupán 2 hét volt hátra az eseményig. Már bejelentették, hogy jövök. Vajon milyen hatással lenne az egyház jó hírére, ha nem tartom be a megállapodást? Imádkoztam, hogy tudjam, hogy Isten mit vár tőlem. Megjött a válasz. És igen, meglepő módon érkezett. Felismertem, hogy Nefi, Abinádi, Alma, Amulek és Móziás fiainak példája hatással volt arra, aki vagyok. Az őket fenyegető halálos veszedelem ellenére is merész tanúbizonyságot tettek Jézus Krisztusról. Azt kellett tehát csak eldöntenem, hogy mivel készüljek. Mindenbe beleástam magam, amit ki lehetett deríteni az egyetemről, a beszéd napjának közeletével nyugtalanságom nőttön nőtt, én pedig egyre buzgóbban imádkoztam. És a csodák csodájára találtam egy újságcikket. Az egyetem kitüntetésben részesült valamiért, amelyhez hasonlót emberbaráti erőfeszítéseink keretében az egyház is végez szerte a világban. Így hát a beszédemben elmondtam, mit tettünk mi, és ők is a szükséges szenvedőkért. Majd hozzátettem, hogy Jézus Krisztus mindazon áldások forrása, amelyek az általunk szolgált emberek életében bekövetkeztek. A gyűlés után a hallgatóság állva tapsolt, ami kicsit szokatlan volt számomra. Elámultam, de egy kicsit még mindig aggódtam. Eszembe jutott, mi történt Abinádival. Csak Alma fogadta el a tanúságtételét. Ám aznap este az ünnepi vacsora során az egyetem dékánya azt mondta, hogy beszédemből kihallotta Isten szavait. Krisztus tanújaként ritka élményt jelent az ilyen csodával határos végkifejlet. De egy biztos, a Mormon könyve hatást gyakorol arra vonatkozó jellemetekre, erőtökre és bátorságatokra, hogy Isten tanúi legyetek. A könyv tana és hősi példái felemelnek, utat mutatnak, és merészét tesznek benneteket. Minden misszionáriusnak, aki Jézus Krisztus nevét és evangéliumát prédikálja, áldást hoz az, ha naponta lakmározik a Mormon könyvéből. Azok a szülők, akiknek nehézséget okoz gyermekük szívébe ültetni a szabadítóról való bizonyságot, segítséget kapnak, ha igyekeznek megtalálni a módját, hogy miként töltsék meg otthonukat és családtagjaik életét a Mormon könyve szavaival és lelkületével. Ez a mi esetünkben igaznak bizonyult. ezt a csodát látom az úrvacsorai gyűléseken és egyházi órákon is, amelyekre ellátogatok. A beszélők és a tanárok a szentírások szeretetéről és fokozott megértésről tanúskodnak, különös tekintettel a Mormon könyvére. Személyes bizonyságok nyilvánvalóan szívük mélyéből ered. Egyre nagyobb meggyőződéssel tanítanak, és erőteljes tanúbizonyságot tesznek. Annak is látom bizonyítékát, hogy egyre jobban teljesítünk a keresztelkedéskor tett ígéret harmadik része vonatkozásában. Szövetséget kötöttünk, hogy kitartunk, hogy egész életünk során betartjuk Isten parancsolatait. Egyszer meglátogattam a kórházban egy régi barátomat, egy hölgyet, akinél halálos kimenetelű rákot állapítottak meg. Magammal vittem két fiatal lányomat. Nem gondoltam volna, hogy megismeri őket. Családja is ott állt az ágya körül, amikor beléptünk. Ő felnézett és elmosolyodott. Soha nem felejtem el a pillantását, amikor meglátta, hogy magammal hoztam a lányaimat. Intett nekik, hogy jöjjenek közelebb. Felült, megölelte őket, és bemutatta őket a családjának. Elmondta, milyen nagyszerű ez a két kislány. Olyan volt, mint a hercegnőket mutatna be a királyi udvarnak. Azt hittem, látogatásunk hamar véget ér majd. Bizonyára fáradt lehet, gondoltam. Azonban, miközben figyeltem őt, olyan kortalannak tűnt, sugárzott, és nyilvánvalóan áthatotta a mindannyiunk iránt érzett szeretete. Úgy tűnt, mintha ízlelgetni a pillanatot, miközben megáll az idő. Élete nagy részét azzal töltötte, hogy gyermekeket neveljen az Úrnak. A Mormon könyvében található beszámolóból tudta, hogy a feltámaszt szabadító egyenként magához vette a kisgyermekeket, megáldotta őket. Majd pedig örömében könnyekre fakadt. Ezt az örömöt ő maga is elég sokáig megtapasztalta ahhoz, hogy mindvégig ki tudjon tartani az Úr szerető szolgálatában. Ugyanezt a csodát láttam annak a férfinak a hálószobájában, aki elegendő hűszolgálatot nyújtott ahhoz, hogy úgy gondolja, most már eleget tett és megpihent. Tudtam, hogy hosszú és fájdalmas kezeléseken esett át, egy az orvosok szerint halálos betegség miatt. Sem további kezelést, sem reményt nem helyeztek kilátásba. Felesége bekísért otthonunk egyik hálószobájába, hátán feküdt és a gondosan bevetett ágyon. Frissen vasalt fehér inget, nyakkendőt és új cipőt viselt. Meglepett tekintetem láttán csendben felnevetett, és a következő magyarázattal szolgált. Miután áldást adtál, készen akarok állni arra, hogy felvegyem a nyomszonyámat, és munkához lássak. Mint később kiderült, készen állt az interjúra, melyet hamarosan megtartott vele a mester, akiért oly hűségesen munkálkodott. Azokat a teljes mértékben megtért utolsó napi szenteket példázza, akikkel gyakran találkozom élethosszíglan tartó odaadó szolgálat után. Kitartanak. Marion G. Romney elnök így írt erről. Aki teljes mértékben megtér, abban elhalnak a Jézus Krisztus evangéliumával ellentétes dolgokra irányuló vágyak és Isten szeretete, valamint a parancsolatainak betartására irányuló rendíthetetlen elkötelezettség lép a helyükre. Ez a határozott eltökéltség az, amely egyre inkább jelen van Jézus Krisztus tapasztalt tanítványaiban. A lányaimat üdvözlő nőtestvérhez és az új cipőt viselő férfihoz hasonlóan, aki készen állt rá, hogy felálljon és menetelni kezdjen az Úrért, ők is mindvégig követik parancsát. Mindannyian láttátok már, újra megnézhetitek, ha fellapozzátok a Mormon könyvét. Még mindig csodálattal tölti el a szívemet, amikor elolvasom Isten idősödő ám eltökélt szolgájának e szavait. Már most is az egész testem rendkívül reszket, még megpróbálok beszélni hozzátok, de az Úr támogat engem, és megengedte, hogy szóljak hozzátok. Idézet vége. Hozzám hasonlóan ti is bátorságot meríthettek a kitartás Moroni által tanúsított példájából. Egyedül maradt elrendelt szolgálatában. Tudta, hogy élete a vége felé közeleg. Mégis hallgassátok meg mit írt a még meg sem született emberek, valamint halálos ellenségei utódainak kedvéért. Idézem. Igen, jöjjetek Krisztushoz, és legyetek benne tökéletessé, és tartóztassátok meg magatokat minden istentelenségtől, és ha minden istentelenségtől megtartóztatjátok magatokat, és teljes lelketekkel, elmétekkel és erőtökkel szeretitek Istent, akkor elegendő számotokra a kegyelme, hogy kegyelme által tökéletesek lehessetek Krisztusban. Moroni élete és elrendelt szolgálata búcsúbeszédként tette ezt a tanúbizonyságot. Jó szívűségre biztatott, miként a többi proféta is a Mormon könyvében. Tanúságot tett a szabadítóról a halál árnyékában. Isten igazán megtért gyermeke volt, amilyenek mi is lehetünk. Telve jó szívűséggel a szabadító és evangéliumának álhatatos és félelmet nem ismerő tanúja, és eltökélt a mindvégig való kitartásban. Moroni megtanította nekünk, ez mit követel tőlünk. Azt mondta, hogy a megtérés első lépése a hit. A Mormon könyve imádságos tanulmányozása megerősíti az Atyaistenbe, az ő szeretett fiába, valamint az ő evangéliumába vetett hitet. Megerősíti hiteteket Isten ősi és mai profétáiban. Minden más könyvnél közelebb vihet titeket Istenhez, jobbá teheti az életeteket. Arra biztatlak bennetek, hogy tegyétek azt, amit az egyik misszionárius társam. Amikor kamaszként elszökött otthonról azért, hogy nagyobb boldogságra leljem, valaki becsempészett egy mormon könyvét az egyik ládába, amit magával vitt. Teltek múltak az évek, egyik helyről a másikra költözött a világban, egyedül volt és boldogtalan. Amikor egy napon ránézett a ládára, ami tele volt mindenfélével, amit magával vitt. A láda alján megtalálta a mormon könyvét. Elolvasta a benne rejlő ígéretet és próbára tette. Tudta, hogy igaz. Ez a tanúbizonyság megváltoztatta az életét. Legmerészebb álmait is felülmúló boldogságra lelt. A mormon könyve nálatok lévő példányát talán elrejti szemetek elől az utazásatok során felhalmozott dolgokkal való törődés és a rájuk irányuló figyelem. Könyörgöm, kortyoljatok nagyot és gyakran a lapjain található szavakból. Jézus Krisztus evangéliumának teljességét tartalmazza, amely az egyetlen Istenhez hazavezető út. Biztos tanúbizonyságomat hagyom veletek arról, hogy Isten él, és válaszolni fog az imáitokra. Jézus Krisztus a világ szabadítója. A mormon könyve igaz és biztos tanúbizonyság arról, hogy ő él, és hogy ő, ami feltámadt, és élő szabadítónk. A mormon könyve értékes és igaz tanúbizonyság Jézus Krisztusról. Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
On this Sabbath morning, I join with.
Ezen a szabad reggelen hálát adunk szabadítónk élő valóságáért, és bizonyságot teszünk arról. Joseph Smith proféta által sor került az evangéliumának visszaállítására. A mormon könyve igaz. Élő proféta vezet minket ma. Thomas S. Monson elnök, a mi profétánk, és mindenek felett pedig ünnepélyes tanúbizonyságot teszünk a Jézus Krisztus által hozott engesztelésről és az abból áradó áldásokról. Az elmúlt hónapokban lehetőségem volt tanulmányozni és mélyebben megismerni szabadítónk engesztelő áldozatát, és azt, hogy miként készült fel arra, hogy mindannyiunkért meghozza ezt az örök felajánlást. Felkészülés a halandóság előtti életben kezdődött, amikor atyára tekintve azt mondta, a te akaratod legyen meg, és a dicsőség legyen tiéd mindörökké. Ettől a perctől kezdve mindmáig mennyei atyánk tervének elfogadására és véghezvitelére használja az önrendelkezését. A szentírások azt tanítják nekünk, hogy fiatal korában atyának dolgaival foglalatoskodott, és várt az Úrra elrendelt szolgálata idejének eljövetelére. 30 éves korában erőt próbáló, hatalmas kísértést szenvedett el, de azt választotta, hogy ellenáll, mondván, távozz tőlem, Sátán. Getsemánéban, atyában bízva azt mondta, mindazonáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen, majd önrendelkezését gyakorolva megszenvedett a bűneinkért. A nyilvános per megaláztatása és a keresztre feszítés gyötreme során atyára tekintett, és készen állt rá, hogy a mi vétkeinkért sebezzék meg, és a mi gonoszságainkért üssék. Még akkor is atyára tekintett, amikor felkiáltott, én Istenem, miért hagyál el engemet? És önrendelkezését gyakorolva megbocsátott ellenségeinek, törődött édesanyjával, és mindvégig életének és halandó küldetésének befejeztéig kitartott. Gyakran elgondolkoztam már azon, miért van része Isten fiának, az ő szent prófétáinak, és a hű szentek mindegyikének próbatételekben és sanyargattatásban még akkor is, amikor mennyei atyánk akaratának megtételén igyekeznek. Miért olyan nehéz az élet, különösen nekik? Eszembe jut Joseph Smith, aki kisfiúként súlyos betegségen esett át, és egész élete során üldöztetésben volt része. A szabadítóhoz hasonlóan ő is így kiáltott, ó Isten, hol vagy? Ám még amikor látszólag egyedül is volt, önrendelkezését gyakorolva az Úrra tekintett, és véghez vitte mennyei atya akaratát. Eszembe jutnak pionír őseink, akik Nauvooból kiüzetve átkeltek a síkságon, és önrendelkezésüket gyakorolva akkor is követték a prófétát, amikor betegséggel, nyomorral, vagy csokuk halálával kellett szembenézniük. Miért ez a rettenetes sanyargattatás? Mi végre? Mi célból? Amikor feltesszük ezeket a kérdéseket, felismerjük, hogy földéletünk célja a fejlődés, a kiteljesedés és a tapasztalataink általi megerősödés. Hogyan érhetjük el ezt? A szentírások egyetlen egyszerű kifejezéssel válaszolnak, az Úrra várunk. Mindannyiunkat érnek próbatételek és megpróbáltatások. Ezek a halandó kihívások lehetővé teszik számunkra és mennyei atyánk számára, hogy meglássuk, vajon önrendelkezésünket gyakorolva követjük-e az ő fiát. Ő már tudja, nekünk pedig lehetőségünk nyílik annak megtanulására, hogy nem számít, milyen nehéz körülmények közé kerülünk. Mindezen dolgok tapasztalatot adnak nekünk, és a javunkra válnak majd. Ez vajon azt jelenti, hogy mindig érteni fogjuk a kihívásainkat? Nem lesz-e időnként okunk megkérdezni, hogy ó Isten, hol vagy? Dehogy nem. Amikor meghal házastársa, ezt zokogja az özvegy. Amikor pénzügyi nehézségek érik a családot, ezt kérdezi az édesapa. Amikor gyermekek tévelyegnek, ezt kiáltja gyötrelmében az édesanya és az édesapa. Ám még este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. És nagyobb hitünk és tudásunk hajnalán felkelve úgy döntünk, hogy az Úrra várunk, mondván, legyen meg a te akaratod. Mit jelent hát az Úrra várni? A szentírásokban a vár ige reménykedést, előrelátást, bizodalmat jelent. Az Úrban reménykedni és bízni hitet, türelmet, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, a parancsolatok betartását és mindvég kitartást igényel. Az Úrra várni azt jelenti, hogy elvetjük a hit magját, és nagy szorgalommal és türelemmel tápláljuk azt. Azt jelenti, hogy imádkozunk, ahogyan a szabadító imádkozott Istenhez, ami mennyei atyánkhoz, mondván, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Olyan ima ez, amely lelkünk legmélyéről fakad, és amelyet a mi szabadítónk Jézus Krisztus nevébe mondunk. Az Úrra várni azt jelenti, hogy elgondolkozunk a szívünkben, és elnyerjük a Szent Lelket, hogy tudhassunk minden olyan dolgot, amit meg kell tennünk. A lélek késztetéseit követve felfedezzük, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, és megtanulunk türelmesen kitartani, míg tökéletesekké nem leszünk. Az Úrra várni annyit tesz, mint erősen állni és hittel törekedni előre, tökéletesen ragyogó reménységgel. Azt jelenti, hogy kizárólag Krisztus érdemeire támaszkodunk, és míg kegyelme segít minket, azt mondjuk, a te akaratod legyen meg, ó Urunk, ne a miénk. Miközben az Úrra várunk, rendíthetetlenek vagyunk Isten parancsolatainak betartásában, tudván, hogy egy napon megpihenünk minden megpróbáltatásunktól. Nem vetjük el bizodalmunkat abban, hogy minden olyan dolog, amellyel sanyargatva voltunk, összefog a javunkért. Ezek a sanyargattatások a legkülönbözőbb formában és méretben jönnek. Jobb tapasztalata emlékezetünkbe idézi azt, hogy minek az elviselését várja el tőlünk Isten. Jobb mindent elveszített, amilye csak volt. Földjét, házát és jószágait, családtagjait, jó hírét, testi egészségét és még szellemi épségét is. Mindazonáltal az Úrra várt, és hatható személyes bizonyságot tett. Azt mondta, mert én tudom, hogy az én megváltom él, és az utolsó napon a földön megáll. És bár férgek pusztítják el ezt a testet, mégis testben látom meg az Istent. Bár megöl engem, mégis bízom ő benne. De még ha előttünk is van Jób, a proféták és a szabadító ragyogó példája, kihívást jelent számunkra az Úrra várni, különösen akkor, amikor nem teljesen értjük ránk vonatkozó tervét és céljait. Leggyakrabban sort sorra és előírást előírásra értjük meg a dolgokat. Életem során megtanultam, hogy időnként azért nem kapok választ egy imára, mert az Úr tudja, hogy nem állok készen. Amikor viszont válaszol, akkor gyakran itt egy kicsit, és ott egy kicsit teszi ezt. Mert csupán annyi az, amit el tudok viselni, vagy aminek a megtételére hajlandó vagyok. Túlságosan gyakran imádkozunk türelemért úgy, hogy most rögtön akarjuk. Fiatalemberként David O. McKay elnök tanúbizonyságért imádkozott az evangélium igaz voltáról. Sok évvel később, miközben Skóciában missziót szolgált, végül megérkezett a tanúbizonyság. Később ezt írta. Bizonyságot adott ez nekem arról, hogy az őszinte imára mindig adatik válasz valamikor és valahol. Talán nem tudjuk mikor, vagy hogyan adatnak majd meg az Úr válaszai, azonban válaszok meg fognak érkezni az ő idejében és módján. Vannak olyan válaszok, amelyekre talán a fátyolon túlig várni kell. Ez igaz lehet a pátriárkai áldásunkban, vagy családtagjainknak adott áldásokban rejlő ígéretek némelyikére. Bízzunk az Úrban. Az ő áldásai örökkévalóak, nem időlegesek. Ha az Úrra várunk, az megfizethetetlen lehetőséget teremt nekünk annak felfedezésére, hogy ránk is sokan várnak. Gyermekeink arra várnak, hogy türelmet, szeretetet és megértést mutassunk irántuk. Szüleink arra várnak, hogy hálát és könyörületet mutassunk. Testvéreink arra várnak, hogy toleránsak, irgalmasak és megbocsátók legyünk.
házastársunk arra vár, hogy úgy szeressük, ahogyan a szabadító szeret minket. Amikor testileg szenvedünk, egyre inkább tudatára ébredünk annak, mi sokan várnak ránk. Minden Mária és Márta, a betegeknek szolgáló, az erőtleneket támogató, a szellemileg és fizikailag gyengéket ápoló, minden irgalmas szamaritánus vonatkozásában érzem szerető mennyi atyánk és szeretett fia háláját. Mindennapos krisztusi szolgálatotok során az Úrra vártok, és mennyei atyátok akaratát cselekszitek. Egyértelmű a nektek tett ígérete. Amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Ő tudatában van az áldozathozatalaitoknak és a gyötrelmeiteknek. Hallja az imáitokat. Tiétek lesz békessége és nyugalma, ha továbbra is hittel vártok rá. Az Úr mindannyiunkat jobban szeret annál, mint amit mi fel tudunk fogni, vagy el tudunk képzelni. Legyünk tehát kedvesebbek egymással, és magunkkal szemben is. Ne felejtsük el, hogy miközben az Úrra várunk, szentté válunk az ő engesztelése által, olyan emberré, aki engedékeny, szelíd, alázatos, türelmes, telve szeretettel, aki mindazon dolgoknak hajlandó alávetni magát, melyet az Úr jónak lát kiszabni rá, éppen úgy, ahogy egy gyermek veti alá magát az atyának. Így vetette alá magát szabadítónk az ő atyának a Gecsemáné kertjében. Tanítványaitól azt kérte, vigyázzatok én velem! Mégis háromszor visszatérve megnehezedett szemekkel aludva találta őket. E tanítványok társasága és végezetül atya jelenléte nélkül a szabadító azt választotta, hogy mindenféle fájdalmat és megpróbáltatást és kísértést szenved el. Angyal küldetett erősítvén őt, ő pedig nem rettent vissza, és kiitta a keserű poharat. Atyára várva azt mondta, legyen meg a te akaratod, és alázatosan egyedül taposta a borsajtót. Most 12 apostola egyikeként, ezekben az utolsó napokban azért imádkozom, hogy megerősödve vigyázzunk ő vele, és napjaink végezetéig várjunk ő rá. Ezen a sabbat reggelen hálámat fejezem ki azért, hogy az én Gecsemánémban és a tiétekben nem vagyunk egyedül. Aki felettünk őrködik, nem szunnyad és nem alszik. Angyalai a fátyolnak ezen az oldalán és túlsó oldalán is körülöttünk vannak, hogy hordozzanak. Különleges tanúbizonyságomat teszem arról, hogy az ő ígérete igaz. Akik az Úrra várnak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a saskesejük. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Várjunk ő rá. Azáltal, miközben hittel törekszünk előre, hogy imáinkban azt mondhassuk, legyen meg a te akaratod, és tisztességgel térhessünk vissza ő hozzá. Szabadítunk, és megváltunk, vagyis Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Years ago, my great-great-grandfather picked up a copy of the Book of Mormon for the first time. He opened it to the center and read a few pages.
Ott a közepénél elolvasott pár oldalt, aztán kijelentette. Ezt a könyvet vagy Isten írta, vagy az ördög, és meg fogom tudni, hogy melyikük. A következő 10 napban kétszer végigolvasta, majd így szólt. Nem írhatta az ördög, tehát Istentől kell, hogy származzon. Ebben rejlik a Mormon könyve zsenialitása. Nincs középút. Vagy Isten szava, ahogyan állítja, vagy teljes mértékben csalás. Ez a könyv nem pusztán azt állítja magáról, hogy valamiféle erkölcsi értekezés vagy teológiai szövegmagyarázat, vagy jó megoldásokat tartalmazó írások gyűjteménye. Azt állítja, hogy Isten szava. Minden mondatam, minden verse, minden oldala. Joseph Smith kijelentette, hogy nincs Istennek, hogy Istennek egy angyal vezette el az aranylemezekhez, melyek az ősi Amerikában élt proféták írásait tartalmazták, ő pedig isteni hatalommal fordította le a lemezeket. Ha ez a történet igaz, akkor a Mormon könyve szentírás. Pontosan az, aminek vallja magát. Ha viszont nem igaz, akkor ördögi csapda, legyen bármilyen kifinomult is. C.S. Lewis hasonló dilemmáról írt. Egy embernek választania kellett, hogy elfogadja vagy elveti-e a szabadító isteni mi voltát, mely kérdésben szintén nincsen középút. Megpróbálom megakadályozni, hogy bárki is kimondja azt a nagy ostobasságot, amelyet az emberek gyakorta kijelentenek Istenről. Kész vagyok elfogadni Jézus nagyszerű elkölcsi tanítóként, de nem fogadom el azt az állítását, hogy ő Isten. Ez az, amit soha nem lenne szabad kijelentenünk. Ha valaki, aki csupán ember, olyan dolgokat mondana, mint Jézus, nem lenne nagyszerű erkölcsi tanító, döntenetekkel. Ez az ember vagy Isten fia volt, és ma is az, vagy pedig őrült, vagy még annál is rosszabb. De ne álljunk elő valamiféle leereszkedő szomássággal arról, hogy ő micsoda nagyszerű tanító volt. Ezt a lehetőséget nem hagyta nyitva számunkra, nem állt szándékában. Ugyanígy kell meghoznunk egy egyszerű döntést a Mormon könyve kapcsán is. Vagy Istentől való, vagy az ördögtől. Nincs más választás. Arra kérlek benneteket, hogy tegyetek egy rövidke próbát, mely segíteni fog meghatároznotok-e könyv valós természetét. Tegyetek fel magatoknak a kérdést, hogy a Mormon könyvéből való következő szentírások Istenhez, vagy az ördöghöz visznek-e közelebb titeket. Lakmározzatok Krisztus szavain, mert íme Krisztus szavai minden olyan dolgot meg fognak mondani nektek, amit meg kell tennetek. Vagy egy szerető atyának a fiához intézett e szavai. És most, fiaim, emlékezzetek rá, hogy megváltunk sziklájára, aki Krisztus, Isten fia, arra kell építenetek az alapotokat. Vagy egy proféta e szavai. Jöjjetek a Krisztushoz, és legyetek benne tökéletessé. Vajon lehetséges lenne, hogy ezeket a Mormon könyvbeli idézeteket a gonosz írta? Miután a szabadító kiűzött néhány ördögöt, a farizeusok azt állították, hogy Beelzebubbal az ördög fejedelmével tette. A szabadító azt felelte, hogy gondolatmenetük ellentmondásos. Minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul. És egy ház nép sem állhat meg, amely meghasonlik magával. Majd pedig a lenyűgöző végkövetkeztetés, ha pedig a sátán tűzi ki, önmagával hasonlott meg, mi módon állhat meg tehát az ő országa. Ha az imént idézett Mormon könyvbeli szentírások arra tanítanak, hogy hódoljunk a szabadítónak, szeressük és szolgáljuk őt, már pedig erre tanítanak, akkor hogyan lehetnének az ördögtől valók? Ha úgy lenne, akkor meghasonlana önmagával, azzal pedig saját királyságát döntené Rómba, amiről pedig a szabadító azt mondta, hogy lehetetlen. A Mormon könyve őszinte, elfogulatlan olvasása során az ember ugyanarra a következtetésre fog jutni, mint tükapám, nevezetesen. Nem írhatta az ördög, tehát Istentől kell, hogy származzon. De miért olyan lényeges a Mormon könyve, ha már van Bibliánk, hogy Jézus Krisztusról tanítson minket? Eltűnődtetek-e valaha azon, hogy vajon miért van oly sok keresztény egyház a világon ma, amikor tanaikat alapvetően ugyanabból a Bibliából merítik? Azért, mert különféleképpen értelmezik a Bibliát. Ha egyformán értelmeznék, akkor egyetlen egyház lennének. Ez az állapot nem tetsző az Úrnak, hiszen Pál apostol is kijelentette, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Az Úr felállította a tanúk isteni törvényét, hogy segítsen előidézni ezt az egységet. Pál ezt tanította. Két vagy három tanú vallomása alapján megáll minden dolog. A Biblia Jézus Krisztus egyik tanúja, a Mormon könyve pedig egy másik tanúja. Miért olyan fontos ez a második tanú? A következő példa segíthet megérteni. Hány egyenes lehet húzni egyetlen ponton át? A válasz végtelen számút. Tegyük fel, hogy a pont a Bibliát jelképezi. A ponton keresztül rajzolt egyenesek százai a Biblia egy-egy értelmezését jelentik, a különböző értelmezések pedig különféle egyházakat. Mi történik azonban, ha a lapra még egy pontot helyezünk, mely esetünkben a Mormon könyvét jelképezi? Hány egyenest lehet húzni a két vonatkozási pont a Biblia és a Mormon könyve között? Csupán egyet. Krisztus tanainak csupán egyetlen értelmezése áll meg a két tanú bizonysága alapján. A Mormon könyve újra és újra a Bibliában tanított tanok megerősítő, értelmező, egységesítő tanújaként szolgál, hogy valóban egy legyen az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Például néhányan annak ellenére sem biztosak abban, hogy a keresztelkedés szükséges a szabaduláshoz, hogy a szabadító ezt mondta Nikodémusznak. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. A Mormon könyve azonban minden kételyt eloszlat a kérdés kapcsán, és minden embernek megparancsolja, hogy bűnbánatot kell tartaniuk, és meg kell keresztelkedniük a nevében, vagy nem szabadulhatnak meg Isten királyságában. Különféle módjai vannak a keresztelkedésnek a világon ma, noha a Biblia elmondja, hogy szabadítunk a mi nagy példánk, miként keresztelkedett meg Jézus azonnal feljöve a vízből. Hogy jöhetett fel a vízből, ha előtte nem merült alá? És ha bárkiben még mindig félreértés lenne a kérdést illetően, a Mormon könyve eloszlatja azt, a keresztelkedés helyes módjáról szóló egyértelmű kijelentéssel, és akkor merítsétek le őket a vízbe. Sokan úgy hiszik, hogy a kinyilatkoztatás véget ért a Bibliával, annak ellenére, hogy maga a Biblia tanúskodik róla, hogy Isten az emberi lét több mint 4000 évén át adott kinyilatkoztatásokat. Egyetlen ehhez hasonló téves tan azonban olyan, mint egy eldőlő dominó, mely további dominók esetünkben további helyes tanok bukását okozza. A kinyilatkoztatások megszűnésében való hit magában hordozza annak a tannak a megdőlését, hogy Isten ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Vele együtt dől meg az Amos által tanított tan, miszerint semmit sem cselekszik az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Ahogy megdől az a tan is, hogy nem személyválogató az Isten, aki minden emberhez szól minden korban. Szerencsére azonban a Mormon könyve visszahelyezi trónusára a folyamatos kinyilatkoztatás bibliai igazságát, és még ezt is nektek mondom, akik tagadjátok Isten kinyilatkoztatásait, és azt mondjátok, hogy már megszűntek ezek, nem olvassuk-e azt, hogy Isten ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Más szavakkal, ha Isten, aki nem változik soha, szólott az ősi időkben, akkor napjainkban is szólani fog. A tanok megerősítésének és tisztázásának listája nem ér véget ezekkel a példákkal, de egyik sem erőteljesebb vagy áthatóbb, mint a Mormon könyve Jézus Krisztus engeszteléséről szóló tanításai. Szeretnétek, ha lelketekbe tagadhatatlan tanúság vésődne arról, hogy a szabadító alászállott bűneiteknek, valamint, hogy nincs olyan bűn, nincs semmiféle olyan halandó állapot, amely kívül esne engesztelése hatáskörén, hogy mindent felülmúló gyógyító hatalma gyógyírt kínál minden egyes küzdelmetekre? Akkor olvassátok el a Mormon könyvét. E könyv megtanítja és tanúsítja majd nektek, hogy Krisztus engesztelése végtelen, mivel körülhatárol magában foglal és felülmúl minden véges emberi gyengeséget. Ezért mondta Mormon proféta e szavakat, Krisztus engesztelése által reméljetek. Nem csoda hát, hogy a Mormon könyve bátran kijelenti, és ha hisztek Krisztusban, hinni fogtok e szavakban, mert ezek Krisztus szavai. A Bibliával köröltve, a Mormon könyve létfontosságú tanul a Krisztus tanainak és Krisztus isteni mi voltának. A Bibliával együtt minden embert arra tanít, hogy jót kell tenniük, és a Bibliával köröltve viszel minket oda, ahol az egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Ezért olyan létfontosságú életünkben a Mormon könyve. Néhány éve részt vettem egy istentiszteletünkön a kanadai Torontóban. A beszélő egy 14 éves lány volt, aki elmesélte, hogy vallási kérdésekről beszélgettek a barátaival az iskolában. Barátnője megkérdezte tőle, te milyen egyháznak vagy tagja? Ő így felelt, az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus egyházának, vagyis mormon vagyok. Barátja ezt válaszolta, ismerem azt az egyházat, és tudom, hogy nem igaz. Honnan tudott, hangzott a lány kérdése. Onnan, mondta a barátnő, hogy kutatásokat végeztem. Olvastad a Mormon könyvét? Nem, jött a válasz, azt nem. Mire ez a kedves ifjú hölgy a következőt felelte. Akkor nem végeztél alapos kutatómunkát, mert én elolvastam a Mormon könyve minden egyes lapját, és tudom, hogy igaz. Én is elolvastam a Mormon könyve minden egyes lapját, és újra és újra. És ünnepélyes tanúságot teszek arról, ahogyan ükapám is tette, hogy a könyv Istentől származik. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
The choir and congregation will now join in singing. We thank thee, O God.
Kórus és a gyülekezet most elénekli a Prófétákat köszönjük az Úrnak című himnuszt. Az éneket követően örömünkre szolgál, hogy Ellen S. Dalton nőtestvért hallgathatjuk meg, aki a fiatal nők általános elnöke. Őt M. Russell Ballard Elder követi a 12 apostol kórumából. A kórus azután elénekli a Talán nem a magas hegyekbe című himnuszt.
This is the 181st semi-annual general conference.
Ez az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyháza 181. félévi általános konferenciája.
Nem lehet szavakkal leírni azt a szent pillanatot, amikor egy újdonsült édesapa első alkalommal tartja karjában újszülött kislányát. Idén három fiunk vált lányos apukává. Elnéztem erős, robosztus rögbijátékos fiunkat, Johnt, amint első kislányát a kezében tartva áhítatos gyengétséggel tekintett rá. Aztán rám nézett, és tekintetéből ezt a kérdést olvastam ki. Hogy kell felnevelni egy kislányt? Ezen a délelőttön a fiainkhoz és minden édesapához szeretnék szólni. Hogyan tudnak az apák boldog, kiegyensúlyozott lányokat nevelni ebben az egyre inkább elmérgesedő mai világban? A választ már megadták az Úr prófétái. Nem bonyolult, és igaz is. A legfontosabb dolog, amit egy apa a lányáért tehet, az, hogy szereti az édesanyját. Abból, ahogyan az édesanyját szeretitek, fontos leckéket tanítotok lányotoknak a gyengétségről, a hűségről, a tiszteletről, az együttérzésről és az odaadásról. Példátokból meg fogja tanulni, mit várjon a fiatal emberektől, és milyen tulajdonságokat keressen jövendőbeli házastársában. Azzal, ahogy feleségeteket szeretitek és tisztelitek, Megmutathatjátok lányotoknak, hogy soha ne érje be kevesebbel. Példátok megtanítja lányotoknak, hogy értékelje a női mi voltot. Megmutatjátok neki, hogy ő mennyei atyánk lánya, aki szereti őt. Szeressétek az édesanyját annyira, hogy házasságotok celesztiális legyen. Az időre és az egész örökké valóságra szóló templomi házasság megérdemli legnagyobb erőfeszítéseiteket és elsődleges figyelmeteket. Csak miután felépítették a templomot a pusztaságban, akkor jelentette ki Nefi, és Lőn, hogy a boldogság módja szerint éltünk. A boldogság módja a templomban található, a szövetségek betartásában. Ne engedjétek be életetekbe vagy otthonotokba semmi olyan hatást, amely megalkuvásra késztetne szövetségeiteket illetően, vagy feleségetek és családotok iránti elkötelezettségetekben. A fiatal nőknél segítünk lányotoknak megérteni, hogy ő Isten lánya, és azt is, hogy fontos erényesnek és érdemesnek maradnia, hogy elnyerhesse a templom és a templomi házasság áldásait. Arra tanítjuk lányotokat, hogy fontos megkötni és betartani a szent szövetségeket. Arra tanítjuk, hogy már most kötelezze el magát egy olyan életvitel mellett, mely által mindig érdemes lesz arra, hogy belépjen a templomba, és ne engedje, hogy bármi is késleltesse, elvonja vagy kizárja őt e cél elnyeréséből. Édesapjukként példátok sokkal nagyobb erővel bír, mint a mi fontos szavaink. A fiatal nők aggódnak édesapjukért. Sokan juttatják kifejezésre, hogy legfőbb vágyuk az, hogy mindörökre egy család legyenek. Szeretnék, ha ott lennétek, amikor belépnek a templomba, vagy amikor templomi házasságot kötnek. Maradjatok közel a lányotokhoz, és segítsetek neki felkészülni és érdemesnek maradni a templomra. Amikor 12 éves lesz, gyakran vigyétek őt magatokkal a templomba, hogy keresztelkedéseket végezhessen az őseitekért és másokért. Örökre dédelgetett emlékek lesznek ezek számára. A mai társadalom megpróbálja alásni és lealacsonyítani pátriárkaként és apaként betöltött örökké való szerepeteket, és lekicsinli a legfontosabb feladataitokat, melyek Isten terve szerint adattak nektek, márpedig apaként, szeretetben és igaz módon kell családotokat irányítanotok, valamint gondoskodnotok kell a család szükségleteiről és annak védelméről. Apák, a szerepeteknél fogva ti vagytok otthonotok, feleségetek és gyermekeitek oltalmazói. Manapság nem könnyű dolog megvédeni a családot a családtagok elméjébe és lelkébe betolakodó gonosztól. Ezek a hatások szabadon áradhatnak és áradnak is az otthonokba. Sátán nagyon okos. Nem kell ajtóstul rontania a házba. Édesapák, az erény védelmezőinek kell lennetek. A papság viselője erényes. Az erényes magatartás azt jelzi, hogy tiszták a gondolataitok és tiszták a tetteitek. Az erény az isteniség egyik jellemvonása. Közeli rokonságban áll a szentséggel, a fiatal nők értékei krisztusi jellemvonások. Megtalálható köztük az erény is. Felszólítunk benneteket, hogy csatlakozzatok hozzánk, és vezessük vissza a világot az erény útjára. Ehhez állandóan erényt és szentséget kell gyakorolnotok, méghozzá úgy, hogy kizártok életetekből mindent, ami gonosz és nem méltó Isten szent papságának viselőjéhez. Gondolataidat díszítse szüntelenül az erény, akkor majd megerősödik önbizalmad Isten színe előtt, és a Szentlélek állandó társad lesz. Ügyeljetek tehát arra, mit néztek a szórakoztató médiában vagy nyomtatásban. Személyes erényetek fogja mintázni lányaitok és fiaitok számára egyaránt, hogy mi is az igazi erő és erkölcsi bátorság. Azzal, hogy az erény őrzői vagytok saját életetekben, az otthonotokban és gyermekeitek életében, megmutatjátok feleségeteknek és lányaitoknak, mi is a valódi szeretet. Személyes tisztaságotok hatalommal ruház fel benneteket. Lányotok gondviselői vagytok, méghozzá a kifejezés törvényes jelentésénél mélyebb értelemben. Legyetek jelen lányotok életében. Lássa normáitokat, elvárásaitokat, valamint sikerét és boldogságát illetően dédelgetett reményeiteket és álmaitokat. Beszélgessetek el vele, ismerjétek meg barátait és az udvarlóit, ha eljön az ideje. Segítsetek neki megérteni, milyen fontos a tanulás. Segítsetek neki megérteni, hogy a visszafogottság tantétele védelmet jelent. Segítsetek neki olyan zenét és médiát választani, amely meghívja a lelket és összhangban áll az ő isteni azonosságával. Legyetek élete tevékeny részesei. És ha tizenévesen netán nem érne haza időben egy randiról, menjetek utána. ellenkezni fog, és a fejetekhez vágja majd, hogy tönkreteszitek a társasági életét, de legbelül tudni fogja, hogy szeretitek és törődtök vele annyira, hogy valóban gondját viselitek. Nem mindennapi férfiak vagytok. A halandóság előtti világban tanúsított álhatatosságotoknak köszönhetően vezetőkké váltatok, és elnyertétek a papság hatalmát. Ott rendkívüli hitet és jó cselekedeteket tanúsítottatok, és azért vagytok most itt, hogy ugyanígy tegyetek. Papságotok elválaszt benneteket a világtól. Néhány héten belül mindhárom fiunk nevet és áldást fogadni újszülött kislányának. Remélem, ez sok további papsági áldás követi majd az édesapjuktól, mivel szükségük lesz az áldásokra abban a világban, ahol fel fognak nőni. Lányotok nagy becsben fogja tartani a papságot, és az lesz szíve vágya, hogy jövendőbeli otthonában és családjában is jelen legyen a papság. Mindig emlékezzetek arra, hogy a papság jogai elválaszthatatlanul össze vannak kapcsolva a menny hatalmaival, és csak is az igaz lelkűség tantételei alapján lehet irányítani azokat. Apák, lányotok, hősei vagytok. Számomra édesapám volt a hősöm. Minden este ott vártam rá kinn a lépcsőn, hogy hazaérkezzen a munkából. Amikor megjött, felkapott, és megpördült velem. Aztán felálltam hatalmas cipőjére, és így táncolt be velem a házba. Szerettem a nehéz feladatot, hogy minden lépését kövessem. Ez még most is így van. Tudjátok, hogy bizonyságotoknak erőteljes hatása van lányaitokra? Én tudtam, hogy édesapámnak van bizonysága. Tudtam, hogy szereti az Urat. És mivel apa szerette őt, én is szerettem. Tudtam, hogy törődik az özvegyekkel, mert arra fordította szabadságát, hogy kifesse a szomszédban élő özvegynéni otthonát. Úgy éreztem, az volt a legpompásabb családi vakációnk, mert apa megtanított festeni. Hosszú évekre megáldjátok lányotok életét, ha mindig keresitek a módját, hogy együtt legyetek és megosszátok vele bizonyságotokat. A Mormon könyvében egy Ábis nevű nő annak következtében tért meg, hogy édesapja megosztotta vele figyelemre méltó látomását. Az ezt követő éveken át Ábis a szívében őrizte bizonyságát, és igaz lelkűen élt egy felettébb gonosz társadalomban. Aztán eljött az ideje, hogy nem tudta tovább magában tartani, és háztól házig szaladt, hogy megossza bizonyságát, és elmesélje a csodákat, melyeknek a király udvarában tanúja volt. Ábis megtérésének és bizonyságának ereje aztán egy egész társadalom megváltozásának eszközéül szolgált. Az emberek, akik hallották bizonyságát, olyan néppé váltak, akik az Úrhoz tértek, és soha nem távolodtak el, és később fiaik alkották Hélamán ifjú katonáinak seregét. Ahogy a himnuszban áll, emelkedjetek fel, Isten fiai! Hozzátok szól-e hívó hang, férfiak, akik Isten szent papságát viselitek. Hadd mondhassák el rólatok is, amit Moróni kapitányról mondtak. Erős és hatalmas ember volt, tökéletes felfogással bíró ember. Igen, olyan ember volt, aki szilárd volt a Krisztusba vetett hitben. Ha minden ember olyan lett volna, és mindig is olyan lenne, mint Moróni, akkor íme örökre megrázkodna a pokol hatalma. Igen, az ördögnek soha többé nem lenne hatalma az emberek gyermekeinek szíve felett. Testvérek, édesapák, fiatal férfiak, legyetek hűek a bennetek rejlő királyhoz. Tehát, hogyan kell felnevelni egy kislányt? Szeressétek az édesanyját, vezessétek családotokat a templomhoz, legyetek az erény őrizői, és magasztaljátok fel papságotokat. Apák, mennyei atyák, rátok bízta erényes és kiválasztott királyi leányait. Imádkozom azért, hogy őrködjetek felettük, erősítsétek őket, mutassatok példát az erényes viselkedésre, és tanítsátok meg nekik, miként követhetik a szabadító minden lépését, hiszen ő él Jézus Krisztus nevében. Amen.
Robert, on behalf of all of us, we extend our
áprilisi általános
since last April's general conference.
Az áprilisi általános konferencia óta újra és újra a név fontosságának témájára terelődtek a gondolataim.
Az elmúlt hónapokban számos dédunoka érkezett a családunkba. Bár úgy tűnik, gyorsabban érkeznek, mint ahogyan én azt követni tudom, minden gyermek szívesen látott új tagja a családunknak. Mindegyikük egy, a szülei által kiválasztott különleges nevet kap, amelyen egész életén át ismerni fogják, és amely mindenki mástól megkülönbözteti őt. Ez így van minden családban, és a világ különböző vallásaiban is. Az Úr Jézus Krisztus tudta, milyen fontos ezekben az utolsó napokban egyértelműen elnevezni az egyházát. A Tan és a Szövetségek 115. szakaszában ő maga nevezte el az egyházat. Mert nevezzétek így egyházamat az utolsó napokban, méghozzá az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyházának. Benjamin király is ezt tanította népének a Mormon könyve idejében. Szeretném, ha magatokra vennétek Krisztus nevét, mindannyian, akik szövetségre léptetek Istennel, hogy életetek végéig engedelmesek lesztek. És szeretném, ha arra is emlékeznétek, hogy ez az a név, melyről azt mondtam, hogy megadom nektek, és amely soha nem töröltetik el, ha csak nem vétek által. Ezért vigyázzatok rá, hogy ne vétkezzetek, hogy a név ne töröltessen el a szívetekből. A keresztelés vizében magunkra vesszük Krisztus nevét. Úrvacsoravételkor minden héten megújítjuk ennek a keresztségnek a hatásait, jelezve azt, hogy készen állunk magunkra venni az ő nevét, és megígérve, hogy mindig emlékezni fogunk ő rá. Vajon felismerjük-e, mennyire áldottak vagyunk azért, hogy magunkra vehetjük Isten szeretet és egyszülött fiának a nevét? Értjük ennek a jelentőségét? A szabadító neve az egyetlen név az ég alatt, amely által meg lehet szabadítani az embert. Talán emlékeztek rá, hogy Boyd K. Packer elnök a legutóbbi áprilisi általános konferencián beszélt az egyház nevének fontosságáról. Kifejtette, hogy a kinyilatkoztatáshoz hűen az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus egyházának nevezzük magunkat, nem mormon egyháznak. Mivel az egyház teljes neve olyan nagy fontossággal bír, én is visszhangozom a szentírások kinyilatkoztatásait az első elnökség 1982-es és 2001-es leveleinek utasításait, valamint más apostolok szavait, akik arra biztatták az egyház tagjait, hogy mutassák és tanítsák meg a világnak, hogy az egyház az Úr Jézus Krisztus nevén ismeretes. Ez az a név, amelyen az Úr szólítani fog minket az utolsó napon. Ez az a név, amely minden mástól meg fogja különböztetni az ő egyházát. Sokat gondolkoztam rajta, vajon miért adott a szabadító ilyen hosszú nevet a visszaállított egyházának. Igen, első pillantásra hosszúnak tűnik, de ha úgy tekintünk rá, mint ami leírja, mi is az egyház, hirtelen rendkívül röviddé, lényegre törővé és egyértelművé válik. Nem is találhatnánk ennél lényegébb, világosabb és így kevés szóval kifejezhető leírást. Minden szó világossá tesz valamit, és nélkülözhetetlen. A határozott névelő az jelzi, milyen egyedi helyet foglal el a világ vallásai között a visszaállított egyház. A Jézus Krisztus egyháza kifejezés leszögezi, hogy ez az ő egyháza. A Mormon könyvében Jézus azt tanította, és hogyan lehetne ez az én egyházam, ha nem az én nevemen neveztetik. Mert ha egy egyház Mózes nevén neveztetik, akkor az Mózes egyháza. Vagy ha egy ember nevén neveztetik, akkor az egy ember egyháza. De ha az én nevemen neveztetik, akkor az az én egyházam, ha úgy lészen, hogy az én evangéliumomra épül. Az utolsó napok jelzi, hogy ugyanarról az egyházról van szó, amelyet Jézus Krisztus halandó szolgálata idején megalapított, és amely ezekben az utolsó napokban visszaállítatott. Tudjuk, hogy szakadás, vagyis elpártolás történt, amely szükségessé tette az ő igaz és teljes egyházának napjainkban történő visszaállítását. A szentjeinek azt jelenti, hogy az egyház tagjai őt követik, és az ő akaratának megtételére, parancsolatainak betartására törekednek, és arra készülnek, hogy újra az ő jelenlétében és mennyei atyánk jelenlétében élhessenek. A szent megnevezés azokra utal, akik igyekeznek szentté tenni az életüket azáltal, hogy szövetséget kötnek Krisztus követésére. A név, amelyet egyházának adott a szabadító, pontosan megmondja nekünk, hogy kik vagyunk és miben hiszünk. Hiszük, hogy Jézus Krisztus az egész emberiség szabadítója és megváltója. Kiengesztelt mindazokért, akik megbánják a bűneiket. Széttörte a halál kötelékeit, és lehetővé tette a halálból való feltámadást. Jézus Krisztust követjük. És én ma megerősítem mindannyiunk számára azt, amit Benjámin király mondott a népének. Emlékezzetek rá, hogy mindig a szívetekbe írva tartsátok az ő nevét. Arra kérnek minket, hogy mindig és mindenben és minden helyen álljunk az ő tanújaként. Ez többek között azt jelenti, hogy készen állunk mások tudomására hozni, kit követünk és kinek az egyházához tartozunk. Jézus Krisztus egyházához. Természetesen ezt a szeretet és a bizonyság szellemében kívánjuk tenni. Követni szeretnénk a szabadítót azzal, hogy egyszerűen és világosan, ugyanakkor alázatosan kijelentjük, hogy az ő egyházának vagyunk tagjai. Őt követjük azáltal, hogy utolsó napi szentek, utolsó napi tanítványok vagyunk. Az emberek és a szervezetek gyakran kapnak másoktól becenevet. A becenév lehet egy név rövidítése, kötődhet egy eseményhez, illetve valamilyen fizikai vagy más jellemzőhöz. Bár a becenevek nem tartoznak ugyanabba a besorolásba, és nem olyan jelentősek, mint a valós tulajdonnevek, lehet helyén való a használatuk. Az Úr egyházának az ősi és a mai időkben is voltak becenevei. Az új szövetségi időkben a szenteket keresztényeknek nevezték, mert Jézus Krisztusba vetett hitet vallottak. Ez a név, amelyet a becsmérlők először lekicsinylően használtak, már a kitűnő jelzővé vált, és nekünk megtiszteltetésnek számít, hogy keresztény egyháznak neveznek. Egyháztagjainkat mormonoknak nevezik, mert hiszünk a mormon könyvében, amely egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról. Vannak, akik szélesebb értelemben próbálják meg használni a mormon szót, azokra is utalva, akik az egyházat elhagyva különböző szakadár csoportokat alkotnak. Ez a szóhasználat csak zűrzavarhoz vezet. Hálásak vagyunk a média erőfeszítéseért, melyel kerülni igyekeznek a mormon szó olyan módon történő használatát, amely a közvéleményben összemosná az egyházat és a többnejűség híveit, valamint más fundamentalista csoportokat. Hadd szögezzem le világosan, hogy nincs olyan többnejűséget gyakorló csoport, még azok sem, akik fundamentalista mormonoknak, vagy nevük bármely más származékán nevezik magukat, akik bármilyen formában az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházához tartoznának. Bár a mormon kifejezés nem az egyház teljes vagy pontos neve, és bár eredetileg becsmérlők ragasztották ránk az üldöztetés korai éveiben, mostanra elfogadható becenévé vált, amennyiben az egyház tagjaira, és nem az intézményre utal. Nem kell abba hagynunk a mormon név helyén való használatát, azonban továbbra is hangsúlyoznunk kell magának, az egyháznak a teljes és pontos nevét. Más szóval kerülnünk és helytelenítenünk kell a mormon egyház kifejezést. Az évek során sok feladatnak tettem eleget szerte a világon, és sokszor megkérdezték tőlem, hogy a mormon egyházhoz tartozom-e. Azt feleltem. Jézus Krisztus egyházának vagyok a tagja. Mivel hiszünk a mormon könyvében, amely egy ősi amerikai profétáról és a vezetőről kapta a nevét, és egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról, időként mormonoknak neveznek minket. Ez a válasz minden esetben jó fogadtatásra talált, és számos lehetőséget nyitott előttem arra, hogy elmagyarázzam az evangélium teljességének ezekben az utolsó napokban történő visszaállítását. Testvéreim, gondoljatok bele, milyen hatást válthatunk ki azzal, ha egyszerűen csak úgy válaszolunk, hogy az egyház teljes nevét használjuk, amiről azt mondta az Úr, hogy így tegyünk. És ha nem tudjátok azonnal a teljes nevet elmondani, akkor legalább csak annyit mondjatok, Jézus Krisztus egyházához tartozom. Majd magyarázzátok el később, hogy az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházához. Egyesek megkérdezhetik, hogy mi a helyzet az olyan internetes oldalakkal, mint a mormon.org, valamint számos az egyház által indított média kampánnyal. Mint már mondtam, időnként helyén való az, ha az egyháztagság egészére mormonokként utalunk. Ami a gyakorlati megfontolást illeti, akik nem a mi hitünkön vannak, ezzel a kifejezéssel keresnek ránk. Azonban, amint megnyitjátok a mormon.org oldalt, a honlap elmagyarázza az egyház pontos nevét, amely aztán minden további oldalon megjelenik. Nem lenne elvárható az emberektől, hogy az egyház teljes nevét begépeljék, amikor ránk akarnak találni, vagy amikor bejelentkeznek a honlapunkra. Míg ezeket a gyakorlati megfontolások továbbra is fennállhatnak, ez ne tartsa vissza egyházunk tagjait attól, hogy amikor csak lehet, használják az egyház teljes nevét. Tegyük szokássá a családunkban, az egyházi tevékenységeinken és a mindennapos kapcsolatainkban annak nyilvánvalóvá tételét, hogy az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza az a név, amelyet maga az Úr határozott meg, hogy ezen ismerjenek minket. Nemrég egy közvéleménykutatás azt jelezte, hogy még mindig túlságosan sok ember nincs teljesen tisztában azzal, hogy a mormon szó a mi egyházunk tagjaira utal. És az emberek többsége még mindig nem biztos abban, hogy a mormonok keresztények. Amikor a segítőkezek munkájáról olvasnak világszerte, hurrikánok, földrengések, áradások és éhínségek után, akkor sem kötik emberbaráti erőfeszítéseinket keresztény szervezetünkhöz. Bizonyára könnyebben megértenék, hogy a szabadítóban hiszünk, és őt követjük, ha az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza tagjaiként utalnánk magunkra. Így módon, akik a mormon nevet hallják, kinyilatkoztatott nevükkel és olyan emberekkel azonosítanák ezt a szót, akik Jézus Krisztust követik. Az első elnökség a következő kérést intézte felénk a 2001. február 23-án keletkezett levelében. Egyre fontosabbá válik az, hogy a kinyilatkoztatott nevet az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza használjuk, mert felelősek vagyunk a szabadító nevének egész világon történő hirdetéséért. Ennek megfelelően azt kérjük, hogy az egyházra utalva, amikor csak lehet, használjuk annak teljes nevét. Az 1948-as októberi általános konferencián George Albert Smith elnök azt mondta, testvéreim, amikor innen elmentek, mindenféle felekezettel találkozhattok a világban, de ne felejtsétek el, hogy csak egy olyan egyház van, amely isteni parancs értelmében viseli Jézus Krisztus, a mi Urunk nevét. Testvéreim, mi is emlékezzünk erre, amikor ma elmegyünk erről a konferenciáról. Hadd hallják mások is az Úrról való bizonyságunkat, és dédelgessük szívünkben az iránta érzett szeretetünket. Ezért imádkozom az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.
We express appreciation to those who have spoken to us this morning. And to the tabernacle.
Hálásak vagyunk mindazoknak, akik szóltak hozzánk ma. És a tabernákulum kórusnak a gyönyörű zenéért. Most pedig abban a kiváltságban van részünk, hogy meghallgathatjuk szeretett profétánkat, Thomas S. Monson elnököt. Monson elnök beszédét követően a kórus elénekli a Hiszek Krisztusban című himnuszt. A zárói majd ezután James P. Martino Elder mondja a 70-ektől, a konferencia befejező ülése pedig ma délután 2 órakor fog kezdődni.
My beloved brothers and sisters.
Szeretett fivéreim és nővéreim, nagyszerű üzeneteket hallhatunk ma délelőtt, és szeretnék megdicsérni mindenkit, aki valamilyen formában részt vett. Különösen hálásak vagyunk azért, hogy Robert D. Hilsheider is újra itt lehet közöttünk, és hogy jobban érzi magát. Szeretünk, Bob! Amikor azon elmélkedtem, hogy mit is mondjak nektek ma délelőtt, úgy éreztem, olyan dolgokat, gondolatokat és érzéseket fogok megosztani, melyeket találónak és időszerűnek vélek. Imádkozom, hogy szavaimat a lélek vezérelje. Már 84 éve élek ezen a földön. Megpróbálom szemléltetni, hogy ez mit is jelent. Ugyanabban az évben születtem, amikor Charles Lindbergh először repült át megszakítás nélkül New Yorkból Párizsba egy egymotoros, egyszemélyes repülőgépen. Az azóta eltelt 84 évben nagyon sok minden megváltozott. Az ember azóta már megjárta a Holdat is. Sőt, a tegnap tudományos fantasztikuma a ma valóságává vált. Napjaink technológiának köszönhetően ez a valóság pedig olyan gyorsan változik, hogy alig tudunk vele lépést tartani, ha egyáltalán ez lehetséges. Számunkra, akik még emlékszünk a tárcsázós telefonokra és hagyományos írógépekre, a mai technika több, mint lenyűgöző. A társadalom erkölcsi iránytűje szintén rohamléptekben változik. Az egykor helytelennek és erkölcstelenek tartott viselkedési formákat napjainkban nem csupán megtűrik, hanem sokak által elfogadottnak is számítanak. Nemrég olvastam a Wall Street Journal című újságban egy cikket, melyet Jonathan Sack, Nagy-Britannia főrabbija írt. Többek közt ezt írta. Idézem, az 1960-as évek szinte mindegyik nyugati társadalmában végbe ment egyfajta erkölcsi forradalom, mely teljesen felhagyott az önmegtartóztatás hagyományos értékrendjével. Ahogyan a Beatles is megénekelte, csak szeretetre van szükséged. A judeo-keresztény erkölcsi normától megszabadultak. A helyét a következő szólás vette át. Tedd, amit jónak látsz. A 10 parancsolatot átírták 10 kreatív javaslattá. Sacks Rabbi így folytatta, idézem, az erkölcsi tőkéktől ugyanolyan hanyag és felelőtlen módon költekezünk, mint anyagi tőkénkből. A vallást a világ nagy részén egy múltbéli dolognak tekintik, és nincs, aki szembeszállna. A vegyél, költsd el, viseld, kérkedj, mert megérdemled kultúrájával. Az erkölcsösség üzenete kiment a divatból. A lelki ismeret a puhányoké. Az egyetlen és mindent felülmúló parancsolat csak az, hogy vigyázz ne, hogy valaki rajta kapjon. Idézet vége. Fivéreim és nővéreim, sajnos ez jellemzi a körülöttünk lévő világ nagy részét. Vajon kétségbe esetten tördeljük kezünket, és azon tűnődünk, hogyan fogunk egy ilyen világban életben maradni? Nem. Sőt, életünkben itt van Jézus Krisztus evangéliuma. És tudjuk, hogy az erkölcsösség nem ódivatú, hogy a lelki ismeret azért van, hogy vezessen, és hogy mi vagyunk a felelősek saját cselekedeteinkért. Bár a világ megváltozott, Isten törvényei ugyanazok maradtak. Nem változtak, és nem is fognak megváltozni. A 10 parancsolat mindegyike is ugyanaz. Parancsolat. Nem javaslat. Napjainkban is ugyanolyan szükséges mindegyik, mint akkor, amikor Isten átadta azokat Izrael gyermekeinek. Ha odafigyelünk, Isten szavát hallhatjuk visszhangozni, ahogy itt és most szól hozzánk. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd. Megemlékezél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Tisztelt atyádat és anyádat. Ne őj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy hamis tanúbizonyságot. Ne kívánj semmit, ami a te fele barátodé. A mi viselkedési kódexünk fix és nem alkutárgya. Nem csak a 10 parancsolaton alapszik, hanem a hegyi beszéden is, melyet a szabadító mondott nekünk, amikor a földön járt. Megtalálható az összes tanításában. Megtalálható az újkori kinyilatkoztatásokban is. Mennyei atyánk, ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Mormon proféta azt mondja nekünk, hogy Isten öröktől fogva és mindörökké változatlan. Ebben a világban, ahol szinte minden más változni látszik, az ő állandósága olyas valami, amire mindig támaszkodhatunk. Horgony, melybe belekapaszkodhatunk, mely által biztonságban lehetünk, és nem veszünk el az ismeretlen vizeken. Néha úgy tűnhet nektek, hogy azok, akik a világnak élnek, sokkal jobban szórakoznak, mint ti. Néhányan esetleg úgy érzitek, hogy visszafog benneteket az a viselkedési norma, melynek az egyházban engedelmeskedünk. Én azonban kijelentem nektek, fivéreim és nőtestvéreim, hogy semmi sincs, ami több boldogságot hozhatna életünkbe, vagy nagyobb békével töltené el lelkünket, mint az a lélek, melyet akkor nyerünk el, amikor követjük a szabadítót, és betartjuk a parancsolatait. Ez a lélek nem lehet jelen olyan tevékenységeken, melyeken a világ oly nagy része részt venne. Pál apostol a következő igazságot jelentette ki. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki. Meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. Az érzéki, azaz természetes ember bármelyikünkre utalhat, ha hagyjuk, hogy így történjen. Óvatosnak kell lennünk egy olyan világban, mely oly messze elsodródott a lelki dolgoktól. Létfontosságú, hogy elutasítsunk minden olyan dolgot, ami nem felel meg a normáinknak, és hogy mindeközben ne engedjük el azt, amire a legjobban vágyunk, azaz az örök életet Isten királyságában. A viharok időről időre továbbra is ostromolni fogják kapuinkat, mivel elkerülhetetlen részét képzik halandóságunknak. Mi azonban sokkal jobban fel leszünk vértezve, hogy szembenézzünk velük, tanuljunk belőlük, és legyőzzük őket, ha az evangéliumot helyezzük a középpontba, a szabadító szeretetét pedig a szívünkbe. Ézsaiás proféta kijelentette, és lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Ahhoz, hogy a világban lehessünk, de ne a világnak éljünk, szükséges, hogy imában, kapcsolatban legyünk mennyei atyánkkal. Ő ezt várja el tőlünk, és válaszolni fog az imáinkra. ahogy azt a harmadik Nefi 18. fejezetében is feljegyzése került, a szabadító így figyelmeztetett: mindig legyetek éberek és imádkozzatok, hogy ne kerüljetek kísértésbe, mert Sátán arra vágyik, hogy az övéi legyetek. Mindig imádkozzatok tehát az Atyához az én nevemben, és bármit kértek az Atyától az én nevemben, ami helyes, és hiszitek, hogy kapni fogtok, akkor íme, az megadatik nektek. Én az ima hatalmáról 12 éves koromban szereztem bizonyságot. Keményen dolgoztam, hogy egy kis pénzt kereshessek, és sikerült $5 félretennem. Mindez a nagy gazdasági világválság idején volt, amikor $5 igen tekintélyes összegnek számított, különösen egy 12 éves fiúnak. Édesapámnak odaadtam az összes pénzérmémet, összesen $5, ő pedig átadott nekem egy $5 bankót. Tudom, hogy valami konkrét dolgot akartam venni az $5-omon, de a hosszú évek alatt már elfelejtettem, hogy mi is volt az. Csak arra emlékszem, hogy ez a pénz milyen fontos is volt számomra. Akkoriban nem volt mosógépünk, így édesanyám a szennyes minden héten elküldte a tisztítóba. Néhány nap múlva egy adag nedves ruhát kaptunk vissza, édesanyám pedig a ház mögötti ruhaszárítóra teregette ki őket. Az $5-omat a farmerem zsebébe dugtam.
As you could probably guess,
és ahogyan már biztosan kitaláltátok, azt a pénzzel a zsebében küldtük el a mosodába. Amikor észrevettem, mi is történt, szinte betegre aggódtam magam. Tudtam, hogy mosás előtt rutinszerűen ellenőrizni szokták a zsebeket. Ha a pénzt nem veszik észre és teszik el ennek során, akkor biztosra mertem venni, hogy az kiesik majd mosás közben, és majd egy mosodai munkás, mivel nem tudja, hogy a pénzt kinek kell visszaadnia, elteszi azt magának, még akkor is, ha egyébként szándékosan nem tulajdonítaná el. Nagyon halványnak tűnt annak esélye, hogy az $5 visszakapom. És ezt a tényt az édesanyám is megerősítette, amikor elmondtam neki, hogy a pénzt a zsebemben felejtettem.
I paused. I wanted that money.
Nekem kellett az a pénz. Szükségem volt rá. Nagyon keményen megdolgoztam azért a pénzért. Rájöttem, hogy csak is egy dolgot tehetek. Végső elkeseredésemben mennyei atyámhoz fordultam, és könyörögtem neki, hogy valahogy tartsa biztonságban a pénzemet, abban a zsebben, míg a nedves ruhákat visszakapjuk. Két nagyon hosszú nap múlva, amikor tudtam, hogy nagyjából itt az ideje, hogy a szállító hozza a ruhákat, ott ültem az ablak mögött és vártam. Amikor a teherautó odaállt a házunk elé, szívem majd kiugrott a helyéről. Amint a ruhák beértek a házba, kirántottam a nadrágom a kupacból, és berohantam vele a hálószobámba. Remegő kezekkel nyúltam a zsebébe. Amikor elsőre nem találtam semmit, azt hittem, minden elveszett. Aztán az ujjaim megérintették az $5 bankót. Amikor előhúztam a zsebből, hihetetlenül megkönnyebbültem. Szívből jövő imában adtam hálát mennyei atyámnak, mert tudtam, hogy megválaszolta az imámat. Azóta már számos imámra érkezett válasz. Egyetlen nap sem múlt még el úgy, hogy ima által ne tartottam volna kapcsolatot mennyei atyámmal. Olyan kapcsolat ez, melyet nagy becsben tartok, és amely nélkül szó szerint elveszett lennék. Ha most nincs ilyen kapcsolatotok mennyei atyátokkal, buzdítalak benneteket, hogy munkálkodjatok e cél érdekében. Amikor így tesztek, kiérdemlitek az ő sugalmazását és útmutatását az életetekben, melyek mindegyike szükséges számunkra, ha lelkileg túl akarjuk élni földi utazásunkat. Ezek a sugalmazások és útmutatások olyan ajándékok, melyeket ő ingyen ad nekünk, amennyiben törekszünk azokra. Micsoda kincsek vannak a kezünkben. Mindig is alázattal és hálával tölt el, amikor mennyei atyám az ő sugalmazása által kapcsolatot tart velem. Megtanultam felismerni, bízni benne, majd pedig követni azt. Folyamatosan részesülök ilyen sugalmazásban. Ezzel kapcsolatban 1987. augusztusában volt részem egy igen drámai élményben a németországi Frankfurt templom felszentelésekor. Ezra Taff Benson elnök a felszentelés első pár napján ott volt velünk, majd haza kellett mennie. Így én kaptam a lehetőséget a hátralévő ülések levezetésére. Szombaton a Frankfurt templomi kerülethez tartozó holland szenteknek tartottunk egy ülést. Az egyik kiváló holland vezető, Peter Maurik testvért, elég jól ismertem. Közvetlenül az ülés előtt határozott sugalmazást kaptam arra, hogy felkérjem Maurik testvért, hogy az ülés alatt szóljon néhány szót a holland egyháztagokhoz, sőt, legyen az első beszélő. Mivel aznap reggel nem láttam a templomban, egy kis jegyzetet nyújtottam át a területi elnöknek, Carlos E.S. Eldernek, melyben megkérdeztem tőle, hogy Peter Maurik is részt vesz-e az ülésen. Éppen mielőtt az ülés kezdeteként felálltunk volna, válaszüzenetet kaptam A.C. Eldertől, melyben jelezte, hogy Maurik testvér nem vesz részt, mivel valahol máshol akadt dolga, és úgy tervezte, hogy majd másnap jön el a felszentelési ülésre a katonai szöveg tagjaival. Amikor odaálltam a pulpitushoz, hogy üdvözöljem az embereket, és ismertessem a programot, újabb félreérthetetlen sugalmazást kaptam, mely szerint első beszélőként Peter Maurikot jelentsem be. Ez minden ösztönöm ellenére szólt, mivel éppen előtte hallottam A.C. Eldertől, hogy Maurik testvér biztosan nincs a templomban. A sugalmazásban bízva azonban bejelentettem a kórus előadását, az imát, majd pedig jeleztem, hogy az első beszélő Peter Maurik testvér lesz. Amikor visszatértem a székemhez, A.C. Elderre pillantottam.
I saw on his face a look.
Aggodalom ült az arcán. Később elmondta nekem, hogy nem hitt a fülének, amikor első beszélőnek bejelentettem Maurik testvért. Azt mondta, tudta, hogy megkaptam az üzenetet, és hogy valóban el is olvastam azt. Így el sem tudta képzelni, hogy akkor miért jelentettem be Maurik testvért beszélőként, tudva azt, hogy még csak nincs is ott a templomban. Mindez idő alatt Peter Maurik a területi irodában volt egy gyűlésen a Poststrasszén. A gyűlés előre haladtával hirtelen odafordult Hugs Elderhez, aki akkor a térségi képviselőként szolgált, és ezt kérdezte, milyen gyorsan tudnál eljutatni a templomhoz. Hugs Elder, akiről köztudott volt, hogy igen gyorsan szokott közlekedni a kis sportkocsijával, így válaszolt, akár 10 perc alatt is oda tudunk kérni. De miért kell a templomba menned? Maurik testvér beismerte, hogy nem tudja, miért kell oda mennie, de tudta, hogy ott kell lennie. Így tehát azonnal elindultak a templomhoz. A kórus csodálatos előadása után körbenéztem, és arra gondoltam, hogy bármelyik pillanatban megpillanthatom Peter Maurikot. Sehol se láttam. Szünet következett. Érdekes módon azonban mégsem aggódtam. Kellemes és tagadhatatlan nyugalom töltött el, hogy minden rendben lesz. Maurik testvér a nyitóima végén lépett be a templomba, és még mindig nem tudta, miért van ott. Miközben sietve haladt a folyosón, meglátott az egyik monitoron, és hallotta, amint bejelentem, most pedig Peter Maurik testvér fog hozzánk szólni. A.C. Elder döbbenetére ebben a pillanatban Peter Maurik belépett a terembe, és elfoglalta helyét az emelvényen. Az ülés után Marok testvére megbeszéltük, mi is történt azelőtt, hogy lehetősége lett volna beszélni. Elgondolkodtam a sugalmazáson, melyben aznap nem csak nekem, hanem Péter Marok testvérnek is része volt. Ez a figyelemre méltó élmény tagadhatatlan tanúságot tett nekem annak fontosságáról, hogy érdemesnek kell lennünk az ilyen sugalmazás elnyerésére, majd pedig bizalommal telve követnünk el azt, amikor részünk van benne. Kétségtelenül tudom, hogy az Úr azt akarta, hogy a Frankfurt templom aznaki felszentelési ülésén résztvevők hallják az ő szolgája, Péter Maurik testvér erőteljes és megható bizonyságát. Szeretett fivéreim és nőtestvéreim, a mennyei atyánkkal való kapcsolattartás beleértve ebbe a hozzáintézett imákat és a tőle jövő sugalmazást is elengedhetetlen számunkra, hogy átvészeljük az élet viharait és megpróbáltatásait. Az Úr így hív bennünket, közeledjetek hozzám, és én közeledni fogok hozzátok. Keressetek engem szorgalmasan, és meg fogtok találni. Amikor így teszünk, érezni fogjuk az ő lelkét az életünkben, mely megadja nekünk az ahhoz szükséges vágyat és bátorságot, hogy erősen és megingathatatlanul álljunk az igaz lelkűségben, hogy szent helyeken álljunk, és ne mozduljunk el. Amikor a változás szelei tépáznak, és a társadalom erkölcsi fonalának szála és saját szemünk láttára bomlanak szét, emlékezzünk az Úr azoknak tett becses ígéretére, akik bíznak ő benne. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.
What a promise.
Micsoda ígéret ez. Legyen ilyen áldásban részünk. Ezért imádkozom őszintén. Jézus Krisztus, a mi Urunk és Szabadítónk nevében. Amen.
Amen. Our Father in heaven, we humbly come.
Mennyei atyánk, alázatos szívvel járulunk eléd most ezen az ülésnek a zárásaként, amelyen tanulhattunk, és kifejezhetjük hálánkat az élő prófétánként. Nagyon hálásak vagyunk, hallhattuk az ő szavát, és imádkozunk, hogy áld meg őt, és segíts neki, hogy megértse azokat a dolgokat, amelyeket majd nekünk kell megtennünk az életünkben. Segíts nekünk, hogy teljesíteni tudjunk a feladatainkat, hogy mindinkább a fiaid lehessünk, azzá válhassunk. Segíts nekünk, hogy tovább éljen bennünk egy hatalmas vágy arra, hogy betartsuk azokat a parancsolatokat és tanácsokat, amelyeket kapunk. Imádkozunk, hogy az igéd eljusson mindenhová a világon, hogy akik hallják, jöjjenek hozzád, és részesüljenek azokban az áldásokban, amelyekben azok részesülnek, akik azt keresik, hogy a te akaratodat megtegyék. Segíts nekünk, hogy egyre nagyobb vágyunk legyen arra, hogy tovább törekedjünk előre, és betartsuk a parancsolatokat. Jézus Krisztus nevében, amen.
This has been a broadcast of the 181st Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 181. félévi általános konferenciájának közvetítése. A beszélők az egyház általános tisztviselői és általános felhatalmazottai közül kerültek ki. A zenét a Mormon Tabernáklum kórus szolgáltatta. Ezt a műsort közszolgálati adásként a Bonneville Distribution szolgáltatta. A program bármely engedély nélküli másolása, átírás vagy használata tilos.